Zene a házban. Zenei utazások Marosi Viktorral térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.
A Zene a házban rovat 5. epizódjánál járunk. Én még számolom, képzeljétek el.
De ez fantasztikus.
Jubileum már.
Örülök neki.
Esemény, igen.
A vendégeim pedig Batta András, a Magyar Zeneháza ügyvezető igazgatója. Szervusz, András.
Szervusz, üdvözlöm azokat is, akik hallgatnak.
És Horn Márton, aki már azért gyakrabban járt itt, ő pedig az intézményigazgató.
Micsoda, sziasztok. Te a háta mögött ide jársz a rádió kávéval.
Ne, ott nem beszélitek meg.
Szünetbe ide jönök.
Nem tudtam, nem. Én csak hallgatom a rádió kávét, és hallgassa mindenki, mert nagyon jó. Tényleg nagyon jó.
Van barátod. Na, szóval köszönöm szépen, hogy újfent találkozunk. A Divák és Ikonok című kiállításról már beszéltünk érintőlegesen korábban. Ez adja ma a beszélgetésünk fő mesdjéjét. És persze jön a nyár, és beszélünk el majd szerintem legalábbis ugye a kültéri programokról. Tudjátok, kitárgyaltuk annak idején a kültéri zenés játszóteret.
Mi mindig emlékszünk.
És nézzük meg azt, hogy mi várható most majd ebben a jó időben, de a Divák és Ikonok című kiállítás az az, ami most izgalmas, mert hogy még nincsen dátum, május végét mondtok, ugye, hogy akkor nyílik. Mi múlik egyébként? Azért már gondolom illendő lenne valami dátumot találni.
Hát tudjuk, csak nem akarjuk még majd.
Ja, ez még oké, okay, ez a balladai homály.
Igen.
Oké, tudjátok, hogy kell.
Igen, de egyébként azon, ugye ez egy utazó kiállítás, úgyhogy itt eléggé meghatározott, hogy meddig tud egy kiállítás az országba, illetve Budapesten maradni, úgyhogy eleve úgy kezdtünk el ezen dolgozni, hogy tudtuk, hogy mennyi időnk van, meddig tudjuk megmutatni, azért ez egy rövid idő, és hasonlóan nagy munka van vele, mint egy bármilyen kiállítással.
Csak 4 hónap, mert szeptember végén be is kell zárnunk, pontosabban akkor megy tovább ez a kiállítás. Egyébként ez egy sztár kiállítás, ez büszkén mondom, tehát a világon csak 3 helyre viszik rajtunk kívül a kiállítást, és hát Londonban én nem tudom, ott valószínűleg hát több száz, ha nem milliós nagyságrendben nézték az emberek a Victoria and Albert Museum.
300 000 egész
konkrétan.
Igen, én azt hittem, hogy többen őszintén.
Hát azért 300 000, ez nem kis szám, azt gondolom, hogy Magyarországon azt hiszem, hogy az egyetlen, még a Renault Áron sem voltak 300 000, úgyhogy tényleg csak a legnagyobb kiállítások érnek el ilyen számot, és hát azért Londonban, ugye ez nem egy akkora kiállítótér, ahol ezt bemutatták, úgyhogy, és hát az a Victoria and Albert Múzeumról meg azért azt érdemes tudni, ez a világ legnagyobb design történettel foglalkozó kiállítótere, illetve múzeuma.
Szóval akár desztináció is lehet. Londonban nyilván nagyon sok turista megfordul, de hogyha lehet, hogy ez egy ilyen desztinációs kiállítás. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy itt mi lesz majd a sorsa, vagy itt kik fogják meglátogatni. Itt a tereket hogyan alakítottátok ki? Szóval az előző állomáshoz képest vannak-e változások? Nyilván vannak, hiszen a téradottságai azok így meghatározzák, de hogy például mennyire tudtátok adaptálni?
Hadd kezdjem, én vagyok a lelkesebb, aztán a Marci majd elmondja a racionális oldalát a dolognak. Ugye sokkal jobbak a tereink, mint a Victoria and Albert Museumnak. Mert ugye ez egy régi, ez egy olyan viktoriánus épület, és ott 2 szintre tudták elhelyezni, nagy lépcsők vannak, ezek a régi típusú múzeumi lépcsők, és akkor oda is raktak dolgokat. Nálunk pedig egy egységes, hatalmas, majdnem 1000 négyzetméteres felület van, és a kiállításnak a kurátor egy isteni, nagyon kedves és okos nő, Kate Baileynek hívják. Itt járt persze, hogyha meghívtuk és megmutattuk, és teljesen oda volt, és mondta, hogy sokkal jobb a hely, mint oda
gondolom,
hogy végre valamiben jobbak vagyunk, és ennek nagyon örülünk.
Hát, ahogy az András mondja, azért a mi terünk az direkt egy időszaki kiállítótérnek épült, szóval nagyon sok olyan funkció van, amit ott nem biztos, hogy meg tudnak így valósítani. Meg hát azért minden ilyen helyzetben picit a térre szabjuk magát a kiállítást, tehát azon sokat gondolkodunk, hogy lesz igazán jó, hogy lesz jó a dramaturgiája a kiállításnak, és ez nyilván nem csak egy narratív kérdés, tehát hogy hogyan megyünk végig, és hogyan meséljük el történetet, hanem térszerkesztésben is kérdés, hogy hogyan alakítjuk jól a tereket, hogy azt az egész hangulatot és forgatókönyvet, amit megálmodott a kurátor, Kate, aki az András említett, illetve hát mi azért ehhez most hozzá dolgoztunk erősen, és hát egy részben ezért is vagyunk itt, mert hogy eddig nagyon azt nem kommunikáltuk, hogy ez nem csak az utazó kiállítás, amit ott ők összeállítottak, nyilván a nagyobb terjedelme a kiállításnak az a nemzetközi anyag, de mi ezt kiegészítettük egy hazai magyar előadós résszel, és azokon a pontokon, ahol úgy gondoljuk, hogy releváns, ott a fontos magyar alkotókat, divákat megmutatjuk.
Ez benne az érdekes, ugye erre akartam pont kitérni, hogy ez minden, ugye ez egy utazókiállítás, hogy ez azt jelenti, hogy minden állomáson hozzákerül még egy lokális tartalom is?
Ebben nem vagyok biztos. Csak nálunk egyrészt maga a téma nagyon erős, ennek a narratívája, mert hogy a divákat itt elkezdi a 19. század elejétől a nagy opera primadonnáktól, tehát nagyon érdekes részben párhuzamokat lehet felfedezni, részben meg ellentéteket, mert például számomra kiderült, amikor válogattuk a magyar divákat, hogy azok a külföldiek, akiket a londoni kiállítás bemutat, azok, hát, hogy is mondjam, nagyobb társadalmi kisugárzással rendelkeztek talán, vagy több olyan politikai mozgalomnak lettek tagjai, különösen az utóbbi 50 évnek a nagy pop dívái. A magyaroknál ez valahogy mindig egy sokkal halványabb volt. Nagy hatású divák voltak persze, de azt hiszem, hogy ezt el lehet mondani.
Hát igen, de mondjuk ennek inkább társadalomtörténeti okai vannak, így azt van. Gondolom, azért itt elég nagy lenyomata volt a kommunizmus időszakának.
Hát, és pontosan, a demokrácia hiánya, tehát azért ez az angol világ, vagy az angol száz világ és a magyar között.
1500 kérdés közben felmerül bennem, mert egyébként most, hogyha kicsit akkor sarkítok, jó? Tehát beszélünk, hogyha mondjuk celebkultúráról beszélünk, akkor azért tapintható szerintem, hogy ide az irgalmatlan félreértés van. Tehát, hogy azt nem tudom, hogy 30, 40, 50, 60 évvel ezelőtt a divák és a magyar divák és a magyar ikonok, ők miben voltak? Szóval azt tudjuk, hogy például a háború idején például egy Karádi Katalin azért ő bejárt egy nemzetközi karriert is. És hát akkor ott az érzékelhető, tapintható volt.
Igen, de annak is azért az a leginkább az oka, amilyen helyzetben volt Magyarországon a politika. Tehát ő azért nemzetközi karrierre lett kényszerítve, vagy kényszerült, hiszen ő azért egyrészt ugye zsidókat bújtatott, vagy menekített, majd 51-ben őt azért eléggé, hát azt gondolom, hogy kitagadták, tehát ő azért ment el Amerikába, mert itt nem annyira érvényesült, konfrontálódott. Tehát, és a nemzetközi karrierje, az kérdés, hogy milyen lett volna, hogyha be tudta volna futni, hogyha akár már hamarabb is eljut külföldre.
Mondok egy párhuzamot, még a hangban is van hasonlóság, a Marlene Dietrich, ugye, aki egy elképesztő nő volt, fantasztikus filmszínész is, meg hát ezek a csodálatos sanzonok, és ő is egy antifasiszt, antináci figura volt, mert ugye ott hagyta a hitleri Németországot, még hozzá demonstratív módon, sőt, még ugye azon is gondolkodott, hogy Hitler ellen merényletet fog valamikor elköveti, szóval egy ilyen nagyon erős karizmatikus
ilyen sztorikat meg tudunk a kiállításban egyébként?
Meg tudunk, abszolút, sőt, tehát ugye vannak részlet bejátszások is, ugye a Marlene Dietrichnek a Kék Angyal volt az első nagy hangos filmje, ahol hát egy ilyen varieté táncos nő, énekes nő játszik a végzett asszonyán. Na most a Marlene Dietrich tényleg befutott egy óriási nagy nemzetközi karriert, úgyhogy Amerikában angol száz világ, mindenütt a világon. A Karádi nem, tehát a Karádinak azért volt itt egy mondjuk 15 éve, vagy 15 éve magyar hangos filmkultuszban, meg a Hamvadó cigaretta vég, ez a kicsit spleenes, kiábrándult, keserű, második világháborús időknek a dolga. Ugye valóban zsidókat bújtatott, gestapó kihallgatta, félig agyonverték, szóval itt egy hős volt, de aztán pont emiatt a magyar békjó miatt nem tudott odakint igazi karriert csinálni. Kiment Amerikába, és egy kalapüzlete volt New Yorkban. Tehát nem úgy fogadták a Karádikat, mint ahogy a Marlene Dietrichet. De a Marlene Dietrichnek 1930-ban már angolul is játszották ezt a Kék Angyal című filmét. Tehát ott ez megint ez az elzártság, szóval a Magyarországnak az izolátsága, ami mindig is megvolt.
Magyarul Magyarország kevésbé volt nemzetközileg izgalmas a politikai szintéren akkoriban? Vagy ez, és akkor ezt tükrözte végül is egy divának az élettörténete?
Azért ennek nyilván nyelvi akadálya is vannak. Igen. Tehát az, hogy azért a magyar nyelv az korlátoz bizonyos szempontból. Ha a mai popkultúrát nézzük, akkor különösen, és akkor nyilván akkor is meghatározó volt, hogy amikor a Karádi kiment, azért elsősorban a kint élő emigráns magyaroknak énekelt, tehát ő azért ezt a vonal, ezen a vonalon maradt, és azt hiszem, hogy ez egy nehézség, hogy főleg ha valaki nem nagyon fiatalon kerül egy új kultúrába, hogy a helyi nem csak a nyelvet, hanem egy csomó minden mást meg kell tanulni. Tehát ha visszakanyarodok a celebritás kérdésére, az is egy ilyen dolog, hogy azért ahhoz azért energiát és egyfajta mentalitás kell magadévá tenned, hogy ezt a kultúrát, ezt átéld és átald. Aha. És nyilván az akkori kor Amerikájának is megvoltak a súlyos hátulütői, ami szintén megjelenik egyébként a kiállításban, tehát ha mondjuk a jazz divákat nézzük, ahol mint a Nina Simone, aki csodálatos énekesnőként, de ő is azért elég hányatatott sorsú volt, hiszen őt is, mert hogy ő is politikai mozgalmán, feketék melletti politikai mozgalomnak a tagja volt, és egy idő után ő is elkelt, hogy költözön Amerikából furcsa módon, hogy míg Magyarországról Karádi az Amerikába érkezett, a Nina Simone pedig elköltözött, azt hiszem Barbadosra egy ideig, aztán hazaköltözött, de hát szóval nem volt egyszerű akkor sem, ott sem érvényesülni, és ott is megvoltak ezek az akadályok.
Ti egyébként a divák és ikonok kiállításból mit tanultatok? Akár csak ezt az időszakot nézzük, amíg szerveztétek ezt a kiállítást, és közben jöttek hozzá a magyar szereplők. Ez alatt nektek volt valami olyan tanulság, ami akár társadalmilag, akár kulturálisan előrevetíthet valamit?
Hát abszolút, maga a narratíva, tehát ezt a kérdést én eddig még föl sem tettem, hogy egy divának van egy művészete, rendben van. Vannak, akik a divát támogatják, megcsinálják, kizsákmányolják, utána a diva megpróbálja megtalálni a saját identitását, és utána megpróbál megtalálni azt a társadalmi identitást, nevezzük így, ami az ő művészetén keresztül megtörténhet. Tehát főleg a pop részben, amihez én ugye a legkevésbé értek, de mondjuk én most már egész máshogy figyelem ezeket a nagy pop divákat, a Rihanna, meg a Lady Gaga, hogy ezeknek minden mozdulatukkal valamilyen üzenetük van. Hmm. Tehát ugye nem csak arról van szó, hogy jó számokat
játszanak. Ez nem így volt 60 évvel ezelőtt például?
Nem tudom, hogy...
Szerintem, de csak másként.
Lehet, hogy másképp talán igen, de ezzel kapcsolatban is azért vannak érdekes dolgok, ugye a celebet említetted, igen. Úgyhogy eszembe jut meg egy párhuzamos dolog. Ott van a Gábor Zsazsa, aki hát főleg az idősebb generációnak, de talán még a fiatalnak is azért sokat mond, hogy egy ilyen botrányokkal teli hollywoodi sztár volt, aki egyébként nem volt egy nagyon nagy művész, tehát egy gyönyörű szép nő volt, de egyetlen olyan filmet nem tudnék hirtelen mondani, ami ilyen emblematikus, mint a Audrey Hepburn, vagy nem tudom én.
De volt 9 férje. Az utókor, emlékszik rá, igen.
Tehát igen, 9 férje megpofozta a rendőr, stb. És ott van a másik oldalon a Liz Taylor, Elizabeth Taylor, aki egy csodálatos nő volt, fantasztikus színésznő, 8 férje volt, pontosan 7 férje volt, mert egyszer-kétszer ugyanaz hozzám.
8 házasság.
És tehát az egyik, szóval számomra a Gábor Zsazsa az egy celeb, egy ilyen nagy celeb, tény is való, abban a hollywoodi dimenzióban. A Liz Taylor meg egy hatalmas nagy művész, aki mellesleg celeb is volt, mert ugye ő ezt a celebséget is hangsúlyozta az életében. Lehet, hogy nem is kellett volna.
Na és akkor azért örülök, hogy ezt behozod, mert az a kérdés merül fel bennem, hogy kik kapnak helyet ebben a kiállításban. Tehát például egy Gábor Zsazsa kap-e helyet egy Liz Taylor mellett, vagy ki az, aki eldönti, hogy ő egy celebnek tekinthető, vagy egy óriási művész volt? Hát Marci.
Okay.
András hátralépett, elegánsan hátralépett.
Mert hogy az előző kérdésre is akartam picit reagálni, de hogy azt hiszem, hogy össze tudom a kettőt kapcsolni. Tehát igazából, ha azt halljuk, hogy azt a szót, hogy diva, ami ugye ennek a kiállításnak a címe, akkor azért lehet, hogy kicsit más gondolunk, hogy miről szól ez a kiállítás. Tehát ez a kiállítás igazából a diváról szól, és nem egyes divákról. Ezt azért fontos elmondani, mert nyilván az egyes divákat mutatunk meg a kiállításban, de rajtuk keresztül a divaság történetét akarja ez a kiállítás megmutatni. Így nincs is benne minden diva, nem is lehet. Biztos, hogy meg fogjuk kapni a kritikát, hogy ő meg ő miért hiányzik.
Például nem lehet igazságosnak lenni.
Nem, abszolút nem.
Például magyarokra is, de a külföldekre is. Tehát például mi kérdeztük, hogy Taylor Swift, tehát a legnagyobb sztár, hogy nincs benne a kiállításba, és a kurátor azt mondja, hogy az a szempontrendszer, ahogy ő, amikor ezt a kiadást összerakta, abban a szempontrendszerben ő az ő helyét nem gondolta annyira fontosnak, mert hogy az egész kiállításnak igazából egy olyan viszonylag jól csoportosított dramaturgiája van, hogy különböző nagy témakörönként mutatja be a divákat. Tehát alapvetően nem az énekes tudás az egyetlen, ami vagy az, hogy nagyon híres valaki, az egyetlen vívő anyaga a kiállításnak, hanem hogy ők miben alkottak nagyot. Ugye említettem mondjuk Nina Simone-t, vagy említhetném Ella Fitzgeraldot, aki ugyanabban a témakörben jelennek meg. Ők egyrészt ugye azt hiszem Ella Fitzgerald 13 Grammy-t nyert. És
igen, ő egy óriási nagy művész volt.
Óriási.
Tehát ő nem egyszerűen celeb, vagy
ilyesmi. Persze, de pont ezt akarom ezzel mondani, hogy ezek a nagy témakörök ott azt mutatják meg, hogy ugyan Ella Fitzgerald 13 Grammy-ével, és az első Grammy-díjas volt, fekete Grammy-díjas, ő azért volt nagyon fontos, mert hogy nagyon sokat tett a fekete mozgalmakért azzal, hogy ő kiállt, és odáig eljutott, hogy nem véletlen, hogy ő kapta meg az első feketeként az első Grammy-díjat. És ugyanígy vannak a nagy témakörök sorba, tehát vannak a kvázi tragikus sorsú divák, akik meg azt mutatja meg a kiállítás, hogy ez az egész celebritás, vagy az egész hírnév, annak milyen árnyoldalai vannak, mint mondhatnám, itt Whitney Houston például, vagy Liza Minnellit, aki egyébként külön érdekes, mert hogy őre lesül egy díva család, mert hogy az anyukája is belekerült a kiállításba, a Judy
és
Garland.
És ővele is problémák voltak, és ővele is. A Judy Garland.
Mind a ketten, de hogy Edith Piafot is említhetnénk, aki szintén súlyos depresszióval küzdött, tehát megmutatni azt, és eljutunk a mai napig az Amy Winehouse-ig, aki szintén tudjuk, hogy hogyan halt meg. Ott megmutatja egy picit a kiállítás ennek az egész történetnek az árnyoldalát. És így nagyobb témakörönként megyünk végig, a sikereken keresztül van egy olyan, akik a hollywoodiak, akik sikeresek lettek, ott is megjelenik egyébként az árnyoldal, mert hogy Marilyn Monroe is megjelenik a ruhájával, és ha valaki Fonron szereti, ugye filmben viselt ruháját állítjuk ki a kiállításon.
Az eredeti?
Az eredeti. Itt minden eredeti. Tehát igazából azért az fontos elmondani, hogy ez tényleg egy olyan kiállítás, ami még nem volt egészen, nem Magyarországon, hanem egész Kelet-Európában hasonló se. Itt tényleg sok száz világsztárnak vannak az eredeti ruhái, ráadásul nem csak egy ruhája, hanem általában olyan ruhái, amik valamiért emblematikusak.
Folytassuk innen a beszélgetést, a vendégem Batt András, a Magyar Zeneháza ügyvezető igazgató és Horn Márton intézményigazgató. A divák és ikonok a témánk, nagyon-nagyon sok kérésem maradt még, úgyhogy a következő részre még maradjatok.
Zene a házban. Zenei utazások Marosi Viktorral térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.
Folytatjuk is a Zene a házban rovatot, továbbra is Batt András és Horn Márton a vendégeim, és egy játékra invitálok benneteket, nem kell nagy dologra gondolni, egyszerre kellene majd válaszolnatok, hármat fog számolni, ki számotokra a 2024 divája? 3, 2, 1.
Nem lehet válaszolni,
annyi gondolkodtam. Láttátok,
hogy tudok mondani. Igen.
Egyet, ki az, aki számotokra? Azért nem akartam, hogy ne helyeseljetek egymásra.
Tehát ma élő diváról van szó.
Ma élő 2024 divája, ma kicsoda szerintetek? Az előbb itt beszélgettünk, mondtak ott neveket, de most szerintem nem hozom fel ezeket a neveket.
Nem nekem, hanem általában.
Hát számotokra ki az, aki diva? Ki az, aki a 2024-ben a diva?
Nekem pont azért hoztam föl Taylor Swiftet, mert nekem ez egy nagy kérdés volt. Szerintem Taylor Swift, de nem zeneileg, hanem a társadalmi hatása szempontjából.
Nagyon fontos témát érintesz. András?
Hát nyilván, ami klasszikus divára kell, hogy gondoljak, tehát az hát opera a terület.
Nyilván ez egy hivatalból?
Hát nem tudom, mert...
Mit zenetörténész?
Igen, bosszan nehéz, mikor így ki kell emelni valamit a sok közül.
Nincs tétje. Csak mondom, csak az, nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek ma ki az, akit divának lehet nevezni. Mert lehet, hogy ha most itt ül velem szemben egy 25 éves ember, azt mondja, hogy Billie Eilish, és akkor ő a divája. De hogy mennyire, tehát hogy ez a diva, ugye ezt mondtad Marci az előző részben, hogy a divát, mint jelenséget mutatja be a kiállítás. Na de hát az annyiféle. András, hát mindig gondolkodik.
Mindig gondolkodom, mert...
2 hours later.
De egyébként szerintem azért nehéz, én is csak most mondtam valakit, aki ráadásul benne sincs érted a kiállításban, mert hogy igazából minden témakörben van, azt gondolom, olyan súlyú előadó, aki nála egyébként divább. Összességében ő persze nagyon sok helyen megjelenhetne, de hogyha mondjuk most imént említett társadalmi felelősségvállást nézem, akár a mai nap, mostanában, akkor mondhatnám a Baez-t, vagy mondhatnám a PJ Harvey-t, vagy a Patti Smith-t, akik mondjuk az underground világban nagyon meghatározóak voltak.
És még egy kapu kinyílt, az underground igen. És a mainstream díva. Létezik ez a két fogalom a díváknál? Lehet beszélni mainstreamről, undergroundról? És egyébként, ha a 2010-es években, bocsánat, András, csak visszaugrunk, ugye az nem volt régen, akkor ki volt az ultimate díva? Lady Gaga. Érted? És ma már nem őt említjük. Akkor tényleg ennyi egy divának a dívasága? 10-11-2 év, és akkor már Taylor Swift-ről beszélünk? Szóval, hogy és igen. Ennek árnyékában vagy fényében kérdezem azt, hogy ki a díva.
Azért nehéz, közben eszembe jutott valaki, persze, mert hogy én ezt nem úgy tekintem, hogy most aki a legdivatosabb, meg a legikonikusabb ebben a pillanatban, mert a Lady Gaga, tehát ezek nagy művészek, akik folyamatosan nagy művészek. Én most persze a klasszikusban gondoltam a Cecilia Bartolira, talán az ő nevét azért sokan ismerik, aki egy ilyen elképesztő adottságokkal rendelkező, hangadottságokkal rendelkező, elsősorban ilyen barokk dolgokat éneklő, hogy aki néha olyan, mint egy pop énekes, most már azért ő is túl van a zenitjén, a pályájának. Nekem az is tetszik, hogy ilyen elképesztő ilyen projekteket talál ki, tehát például van egy Farinelli projektje, ami egy 18. századi híres kasztrált énekesnek a repertoáriát veszi elő. Na, most ez értelnyében ő jutott eszembe, de azért biztos, hogy sok van, de én nem, tehát én a régieket fetisizálom sajnos, ez lehet, hogy már az életkoromból is fakad.
Tehát, mindig beszél a korára.
Igen.
Iszonyú fiatalos az András. Tehát...
Igen, de hogyha most azt mondjátok, hogy már nem élő díváról van szó, vagy akár dívóról, férfiról, akkor itt hosszasan sorolnám a Maria Callas-tól a Franco Corelli-ig, aki egyébként egy férfi és egy tenorista volt, és akinek például a hangjában én szerelmes vagyok. Tehát én este leülök, és elkezdtem hallgatni a régi felvételeit. Na, de ez egy öreges gesztus, tehát nyilvánvaló, hogy a mai dolgoknak is. A mai a kevésbé hatnánk. Szóval például az opera színpadon nekem nincs ma olyan, aki ezekkel a régiekkel fölvenni a versenyt, sajnos.
És egyébként pont erre akartam reagálni, hogy szerintem nagyon sok mindenem múlik. Tehát ez egy technológiai kérdés is, mert hogyha megnézed, hogy kik azok, akik ilyen, azt mondjuk, ultimate divák, tehát mondjuk a Madonna, aki azért mai napig ott van, a fiatalok is ismerik.
Bármennyire is vágja a fát maga alatt?
Vágja a fát, ezt tudjuk, de ott van. Tehát azért azok a slágerek, amik annak idején
azt továbbra is fönntartja őt. Tehát
az egy
ilyen örök tisztség neki divának lenni, de ezért hoztam be például a Lady Gaga-t, mert emlékszem, hogy annak idején cikkek arról beszéltek, hogy Lady Gaga fogja letaszítani a trónról majd a Madonnát, vagy hogy ő a következő.
De hát sokan nehezebb most érvényesülni, illetve könnyebb bizonyos szempontból, mert nagyon könnyű elérni, ezért viszont elképesztő nagy a kínálat, tehát rengetegféle előadó van, és hogy mitől lesz valaki világsztár, az iszonyú kevésen múlik, és én egyébként, amikor meg szokták kérdezni, hogy ki az, akire én azt gondolom, hogy tényleg ilyen szintű világsztár lehetett volna, én mindig az Amy Winehouse mondom, mert hogy pont egyébként érdekes, ha már rádióba ülünk, hogy ő volt például egy olyan diva, amikor még élt különösen, ugye a halála környékén meg pláne, hogy minden rádió játszotta. Tehát a teljesen mainstream rádiókban is megjelent, és ha bármilyen underground csatornát hallgattam, az Amy Winehouse-nak a legfontosabb slágereit simán le lehetett mind a kettőbe játszani. És egyébként ugyanezt gondolom amúgy a Madonnáról is például. És viszont vannak olyanok, akiket emlegetünk, aki nem tudom, hogy mondjuk ugyanez igaz-e rájuk.
Ja, hogy mennyire állja ki az idő próbáját.
Hát meg, hogy mennyire tud olyan úgy szólni a széles közönségnek, hogy én azt gondolom Horn Mártonként, hogy minőségileg hozza azt a zenei, már bocsánat, nem akarok itt sznopkodni, de mondjuk hozza egy olyan zenei színvonalat, amit mondjuk én is nagyon szívesen hallgatok, és közben meg a lányom is lazán, aki meg, én nyilván én is le vagyok már nagyon maradva, de a lányom is lazán meghallgat, és valahogy ezeket a generációkon átívelő sztárokat tartom én igazán nagy sztároknak, mert valamiért tudnak mindenkihez szólni, és mondjuk Taylor Swiftre nem tudom, hogy igaz lesz ez mondjuk 10 év múlva.
Igen, tehát hogy a halhatatlanság fogalmát azért érdemes bevetni, vagy a történelem, tehát hogy ők bekerültek a történelembe, és mit tudom, én most éppen felfedeztem magamnak az Anne Lennox nevű énekesnőt, nyilván már régóta is ismertek, és egy pár ilyen videoklipet megnéztem, és baromi jónak tartom a hangját is, meg az üzeneteit is, viszont az érdekes, és az biztos, hogy ő azért a lexikonba bekerült, tehát lehet, hogy már nem emlékszik rá, hogy a körúton végigmegyünk, és 10 fiatalból 9 nem tudja, de azért ő ott van. Szóval,
na jó, de van egy dolog miatt van ott.
Van tehát
a zenéjére valószínűleg emlékeznek, tehát hogyha lejátszol a 10 emberből, ha 10 nem is tudja, de lejátszol egy zenét a Lennox, akkor lehet, hogy valószínűleg fel fogja ismerni, ha más csak a szülei miatt.
És nem csak a zenéje miatt, tehát a zenéje Lennoxnál azért az is kultikus, hogy ő egy jelenség volt öltözködésében is, tehát ő elképesztő férfiasan kezdett el egy olyan korszakba öltözködni, amikor azért az egy bevállalós dolog volt, hogy öltönybe, meg olyan férfias frizurával jelensz meg. Tehát ezek plusz mindig hozzáadnak egy kicsit, hogy mi lesz valaki. A Rihanna is azért akkora fantasztikus énekes, de azért az is hozzátartozik, hogy iszonyatosan aktív. Tehát nagyon sok minden mást is csinál mellette, azon kívül egy elképesztő üzletasszony. Tehát nem csak énekesnő, hanem valahogy a díváknál ez egy plusz tesz hozzá, hogy azt szoktuk mondani, hogy ez nagyon erősen egy férfiak által uralt világ ma pop szakmára, legalábbis ezt gondoljuk. És ez szerintem elég komoly átalakuláson megy át az elmúlt évtizedben. Pontosan ezért is látjuk azt. Hát ennek nyilván a MeToo és a többi mozgalmak még sokat hozzátettek.
Ezek befolyásolják egy divának a divaságát? Tehát értékesebbé tehet egy divát akár valamelyik mozgalom, vagy vehet el az érték a diva
értékéből? Ma igen. Szóval én gondolkodom, hogy vajon minden diva, ez is egy tanulság ennek a kiállításnak, most a pop részéről beszélek, hogy minden diva ennyire karizmatikus, és ennyire átgondol mindent, és ennyire a politika ütőerén tartja a kezét, és a különböző mozgalkon, vagy pedig azért ez is egy csinált dolog. Más kérdés az, hogy aztán ezzel azonosul, de hogy valóban ennyire okosak is ezek az énekesek. Nem tudjuk.
Érdekes, hogy ez erre a kérdésre, például rögtön az jut eszembe, ugye Marci említetted a Taylor Swiftet, hogy nála ő az első, akinél én legalábbis azt érzem, hogy minden centire ki van számolva. A Billie Eilishnál sokkal egy ösztönösebb divaságot érzek, már amennyire ugye az ő célcsoportját tekintjük, hogy...
Hát azért, ahogy ő berobbant...
Ahogyan ő berobbant, ahogyan figyeltek rá, az egy sokkal ösztönösebb dolog.
Ösztönösebb volt, de azért az első számaival pont az volt, hogy olyan erő volt azokban a dalokban, és az is azért nagyon erős társadalmi kritika volt az első pár dal, és egy olyan jelenségnek a szájából, hogy 18-19 évesen, azért elképesztő súlya volt annak, hogy egy ilyen lány ezt tudja egyrészt összehozni, ugye az különösen izgi, hogy a testvérével csinálják ezt közösen, és a semmiből, és ott is azt érzed azért, hogy hát azért ezt én is értékelem szövegében is, előadásmódjában is, hangzása is nagyon izgalmas, tehát azért ezek a dívák mind alkottak, akik a kiállításban vannak, zenében is elképesztő maradandó dolgokat, csak általában van valami olyan plusz, amit egyébként ezen felülemeli őket, és ugyanebben a logikában próbáltuk egyébként a magyar előadókat is kapcsolni a kiállításhoz, mert ott is iszonyú nagy a paletta azért, tehát nagyon sok mindenkit lehetne megjeleníteni. Itt mondom zárójában, természetesen nem tudtunk nagyon sok mindenkit beletenni.
Ez lesz már a támadási felület.
Az ez lesz, de hogy azért ez nem a magyarokról szól ez a kiállítás, hanem a divákról, ahogy említettük, és ezen belül ki akartunk emelni egy-két izgalmas előadót, akik azt gondoljuk, hogy a nagyon sok jó énekesnő felül valami pici pluszt, vagy kisebb-nagyobb pluszt hozzá tett a kiállításhoz. Nem véletlenül emlegettük mind a hárman Karádi Katalint, és még lehetett volna Bajor Gizit, vagy Blaha Lujzát, vagy sorolhatnánk, hogy hány...
Fedák Sárit,
tehát ott nagyon
Gobi
sok...
Hildát.
Gobi Hildát, igen. Akik nem tudom, én a Bajor Gizinél, most a Beatnerről az jut eszembe, hogy ő nagyon tragikusan halt meg, ő is egy tragikus díva, akit konkrétan a férje ölt meg véletlenül, legalábbis ez a történet, igen, hogy rossz gyógyszert adott be neki, morfiumot, mert azt hitte, hogy nagyon rosszul van, és sose ébredt föl. De hogy mindenhol van egy-egy olyan történet, személyes történet, amit szeretnénk elmondani, amiért valamiért picit többet tudunk meg arról a díváról.
És látjátok, több mint 20 perce beszélgettünk, lassan fél órája beszélgettünk, és főként, bár Marci azt mondtad, hogy egy nagyon férfiak uralta piac, a poppiac, férfiakról még nem is esett szó.
Hát és... mert a díva a témánk.
Tehát... De a divák és ikonok. Ez így a kiállítás van. Címe, és ugye itt az ikonokról én szeretném, hogy egy pár percet szánnánk a férfi dívókra, ugye, ahogy ezt ott egyébként ma tanultam, köszönöm András.
Jó, hát ez egyébként ennek is nagyon mély gyökerei vannak, mert a 18. században már ezek a bizonyos kasztráltak, ugye ez egy olyan szokás volt, ugye nagyon tehetséges gyerekeket, általában szegény gyerekeket, hát ugye férfiatlanítottak, hogy a férfi hormonok ugye ne fejlődjenek ki, és akinek volt eleve tehetsége és hangja, ezek ilyen elképesztő művészetre tettek szert. Tehát tulajdonképpen az első dívák, ha szabad ezt mondani, ők voltak, bár ugye a kiállításon ők nem szerepelnek, de szerepelnek olyanok, akiket megihletett ez az egész divaság. Még akár a nőisége is a divának, a megjelenése, tehát ahogy a díva felszabadul, van is egy ilyen rész a kiállításnak, hogy szabadítsd föl magad, vagy felszabadítani a divát, tehát hogy a nők felszabadulnak, ugye az egyenjogúsítás, feminizmus, többi irányába. Bizonyos mértékben a férfiak is felszabadulnak egy olyan irányba, hogy akkor már nem öltönybe kell, nem férfias ruhába kell, lehet akár nőies ruha is, lehet. Szóval ki lehet lépni egy picit a nemeknek ezekből a skatujáiból.
Ez például a szempont a kiállításon? Tehát az ikonok esetében?
Az angol kiállításon ez nagyon erős szempont volt. Mi úgy éreztük, hogy bizonyos dolgokkal egyetértünk, bizonyos dolgokkal nem értünk egyet.
Hopp, itt jön az adaptáció, itt jön a lokalizálás.
És mi megpróbáltuk ezt úgy adaptálni, ahogy hát mi ezt jónak tartottuk. Egyébként ugye minden
mi az angolokkal... Mi alapján? Várható reakciók alapján?
Hogy ez az angolokkal nagyon sok mindent egyeztettünk ez ügyben is, meg a magyar divák ügyében is. Még azt akartam mondani, amikor Marci erről beszélt, hogy az is egy nagy dolog, hogy mi egyáltalán kiegészíthettük magyar divákkal. Ugye ez egy kész kiállítás, ami egy dobozban van, hogy így mondjam, és viszik. Tehát ez elég nagy hőstett végül is.
Ez egy divákkal foglalkozó kiállítás. Tehát igazából a női témáról van szó, és a hozzá kapcsolódó férfi alkotókat mutatja meg a kiállítás. Tehát igazából a férfiak szerepe ebben marginális. Ahogy András is említette, leginkább úgy kapcsolódhatnak a témához, hogy valamiért az a nőiség, amit a divák magukénak éreznek, elsősorban megjelenés színpadi jelenlétben. Tehát ahogy egyébként ebbe belefér a Damien Rózsi is nálunk, mert hogy ő, neki volt azért ez a glam rockos, vagy nem tudom, hogy hívjam, időszaka, amikor hát elképesztően extravagánsan öltözött, hogy a kóbor, akinek hatalmas szárnyas ruhái voltak. És hát és akkor az angolok részén meg ott van nyilván Prince, aki a maga szintén ilyen nagyon extrovertált ruháival jelenik meg, és említhetnénk a Freddie Mercury, tehát tényleg azokat, akik valamilyen módon, Elton John, tehát akik extravagánsan kapcsolódnak a dívassághoz, és ők is megmutatják, hogy az előadás az mennyire fontos, az előadás formája, az a világa, hogy mi kiállunk a színpadra, és nem önmagában csak a zene, hanem a show. Az egy erős része ennek az egésznek.
Ha egy mondattal kéne jellemezni a kiállítást, mi az, ami szerintetek a leginkább jellemző rá, és amiért érdemes elmenni és tanulni ezekről az emberekről?
A látvány azért azt húzzuk alá, hogy egészen különleges látványvilága van. És hát azt hiszem, hogy sokkal többet meg lehet tudni róluk, mint amit az ember a hallgatáskor, vagy a koncert látogatáskor, vagy egyszerűen arról, hogy most a Lady Gaga, vagy akárki, mint ikon, vagy mint díva szerepel az embernek a tudatában. Tehát, hogy mi van ezek mögött. Tehát a mélység, tulajdonképpen a kiállításnak egy nagyon komoly mélysége van. Tehát, hogy valaki ezt úgy nézi végig, nem csak úgy, hogy hú, ez a XY-nak a ruhája, meg hú, de jó szám, emlékeztek erre a számra, ettől meg attól, akkor nagyon sokat kaphat.
Ez volt a bővített mondat, Marci.
Lehet, hogy én is az, de... Hát amit már említettem, több dolog nekem is. Az egyrészt a díva, Tehát amit mondtam, hogy itt nem egy-egy díváról van csak szó, hanem a díváról, és ez szerintem most különösen fontos, hogy igenis beszéljünk a női előadókról, és kell róluk velük külön foglalkozni, mert látjuk, hogy milyen történelmi ívet írnak le. Tehát, hogy ez egy társadalomtörténeti kiállítás, nem csak egy zenetörténeti kiállítás, ez szerintem nagyon fontos. Illetve hát azért azt amellett ne menjünk el, hogy azért ilyen jelmezeket meg kiegészítőket soha senki nem látott. Tehát amikor ott láthatom tényleg Marilyn Monroe-nak a eredeti ruháját, vagy Edith Piaf-nak a kultikus, fekete, nagyon egyszerű, ami egyébként a kor divatját is meghatározta. Tehát a nők akkor Franciaországban olyan ruhába jártak, amilyenben ő járt nagyon sokan. És az a ruha most ott lesz a kiállításon, de mondhatnám a Elton Johnnak a hatalmas drága, vagy fél drága kövekkel kirakott ruháját, és sorolhatnám.
Ami jó kérdés egyébként, hogy a férfi divatot milyen irányba vitte hát, el, ezt nem lehet ugyanúgy tudni, mert ez közvetetten igen. Valószínűleg valami irányba.
De a David Bowie, aki egyébként nem szerepel igen. A kiállításon, ő meg nagyon
hogyhogy
meg...
nem.
Ugyan hát ezt például mi számon kértük.
Igen, ez az angoloknak
nem,
a sara.
Nem is tudom, hogy miért volt rá válaszuk, de ezt mi is megkérdeztük. Tehát vannak, akik kimaradtak egyébként, majd egyébként javaslom, hogy hívd el, mert ide fog jönni, szívesen összehozzuk a kurátort is, ő fog tudni erre válaszolni.
De figyelj, szabadon foglak, Marci.
Simán ide jön, úgyhogy összehozzuk. De hogy van egy, nyilván egy ilyen logika, amiben belefér tényleg a Billie Eilish-nak a teljesen egyedi kisfiús ruhája is, meg tényleg az olyan kultikus ruhák, amit ott látsz a vitrínbe, és mellette például látod azt a ruhát, amit a Janelle Monáe-nak a ruhája, ami ott van, ha jól emlékszem, a Vogue-nak a címlapján, és közben ott látod azt a vulva ruhát, ami ilyen tök kultikus, és ott látod őket együtt, és ezek azért izgalmassá teszik ezt az egész történetet.
Várom a dátumot nagyon, május végén.
Május második felébe, igen, azt nem sokára be fogjuk jelenteni. És...
Divák és ikonok, erről beszélgettünk az elmúlt egy órában, úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy ismét találkozhattunk.
Köszönjük szépen. Jegyeket már lehet venni.
Jegyeket, bérleteket.
Igen, azt is.
Bata Andrással, a Magyar Zeneháza ügyvezető igazgatójával és Horn Márton intézményigazgatóval beszélgettünk itt a Zeneházban, a rovadban, amit tudjátok, két hetente jelentkezik. És elköszönök mára is. Ez volt a Szabad Esély, és vigyázzatok egymásra és magatokra. Czoller Andi nevében is integetek nektek. Szevasztok, holnap találkozunk.
Zene a házban. Zenei utazások Marosi Viktorral térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.